Isten igéje a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből olvasom a 4. verset. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasság törőket pedig ítéletére sújtja Isten. Nem kell hosszan bevezetni, hogy a mai témánk a házasság megbecsülése. Amit ez a bibliai szakasz egyértelműen összeköt itt ezen a helyen a szexualitással. Legyen megbecsült a házas élet, illetve legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, a házas élet legyen tiszta. Ahogy Károli fordítja ezt a második szakaszt, legyen szeplőtelen a házaságy. Az eredeti szövegben a házasság folt nélküliségéről esik szó, ezért logikus, hogy egyből oda teszi a paráznaságot és a házasságtörést, és ezzel egyértelműen kijelöli számunkra az utat, hogy a szexualitásról kell beszélnünk, úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét, a nyitottságát. Van, aki talán most azt gondolja, hogy ez nem az ő témája, vagy miért kell erről templomban beszélni, de azért kell, amit egy lelkipásztor barátom mondott sok évvel ezelőtt, hogy az egész társadalomban mindig mindenhol szó van a szexről, de nem az a válasz, hogy nem beszélünk róla a templomban, hanem az, hogy tisztán beszélünk róla. Adja Isten, hogy ez sikerüljön. A másik pedig azért is kérem mindenkinek a türelmét, mert hosszú leszek, és még így se tudom elmondani mindazt, amit kellene erről a témáról, de most nem fogunk több hetes sorozatba kezdeni, de valószínűleg tavasszal még egy alkalommal visszatérünk rá. Sokféle élethelyzetben vagyunk, sokféle elképzelésünk és elvárásunk van egy Isten tisztelettel kapcsolatosan. Lássuk hát ezek után, hogy mit mond a textus a házasság megbecsüléséről, majd próbáljuk megérteni, hogy miért mondja ezt, miért tanítja ezt a Biblia, és végül mi következik ebből, mindebből az életünkre nézve, akár egyedül élünk, akár házasságban élünk, akár tervezünk megházasodni, akár nem, akár idősebbek vagyunk, akár fiatalabbak. Mit mond mindez, mert mindannyiunknak nagyon fontos dolgokat mond. Mit mond a házasság megbecsüléséről? Ahhoz ennek a nagyon rövid buzdításnak, mert se előtte, se utána már nincsen szó a házasságról, hogy ennek a nagyon rövid buzdításnak a súlyát és a jelentőségét értsük, azt ahhoz az egész zsidókhoz írt levél kontextusában kell vizsgálni. És aki az elmúlt hónapokban itt volt, közöttünk volt, az tudja, hogy a zsidókhoz írt levélről beszéltünk sok-sok héten át, és hogy a zsidókhoz írt levélről beszéltünk, óriási magasságokban és dicsőséges horizontokon jártunk, lehet így fogalmazni. Ez a levél valójában egy első századi igehirdetés a Rómában élt zsidó keresztényeknek, és csodálatos dolgokat hallgattunk arról a tökéletes főpapról, Jézusról, akit bemutat, akit eléjük ad újra, nem mint a nem ismer, de akit újra eléjük akar adni a szerző. Jézust akarja felmutatni azt, hogy Jézusban minden több, mint bármi másban, azért, hogy ezeket a keresztényeket, akik üldözés alatt vannak, akik mártiromságban néznek szembe, bátorítsa és erősítse, hogy ne csúszsanak vissza az atyáik hitébe, hanem megmaradjanak minden nehézség ellenére Krisztus mellett. És ezért óriási és csodálatos dolgokat mond Jézus Krisztusról, az evangéliumról. Arról is beszél, hogy ez a Jézus nem csak a tökéletes főpap, aki megtisztított benneteket, aki tisztára mosott titeket, hanem ugyanazkor az, aki maga is szenvedett, aki mindenben együtt érez velünk, akihez bármikor szabad lelkiismerettel jöhetünk. És mindezek után jön a 13. fejezet, ahol egy záró fejezetben ilyen nagyon rövid gyakorlati buzdításokat olvasunk. Testvér és vendégszeretet, erről hallottunk a karácsony előtti vasárnapon. A házasság megbecsülése, a mai szakasz. A vezetőkhöz való viszony, jövő vasárnap lesz róla szó. Az adakozás, kedvenc másik témánk januárban. Az adakozás, aztán a dicsőítés, ezekről a témákról fogunk még foglalkozni. Miért beszél ezekről? Miért beszél ilyen ennyire földhöz ragadt, gyakorlati dolgokról a záró fejezetben? Azért, mert ha mindez a dicsőséges kijelentés, amiről eddig beszélt a szerző, igaz és valódi, akkor annak hatása kell, hogy legyen a mindennapi, hétköznapi életre.
Az egész felett való csodálatunk és örömünk teljesen hiába való, ha nem vezet arra, hogy másképp éljünk.
Viszonyunk a pénzhez, viszonyunk a házassághoz, a szexhez, viszonyunk a vezetőkhöz, viszonyunk az idegenhez, viszonyunk a testvérekhez.
Mindennek a következménye itt kell, hogy megérkezzen, hogy átalakítson. De hadd menjek tovább. Nem csak arról van szó, hogy a Jézussal való közösségből fakad a testvér és vendégszeretet, a házasság megbecsülése, a pénzhez való helyes viszony, és így tovább. Hanem ez visszafelé is igaz. Meg akartok maradni az Úr Jézus Krisztussal való közösségben? Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Át akarjátok élni, meg akartok maradni a Krisztussal való közösségben? Éljetek Isten szerint tisztán és jól a házasságban és a szexben. Meg akartok maradni a Krisztussal való közösségben? Gyakoroljátok ezt abban, ahogy a pénzhez viszonyultok, vagy ahhoz a hatalomhoz, a vezetőkhöz viszonyultok. Tehát visszafele is igaz. Röviden tehát ez azt jelenti, hogy az Isten tiszteletünk és az Istennel való kapcsolatunk, mai témára nézve, és a szex összetartoznak. Hogyan becsüljük meg a házasságot? Mit jelent a házasság megbecsülése? Az eredeti kifejezés az a megbecsülés szónál a drága kő a Bibliában újra és újra, amikor drága kőről van szó, ugyanezt a kifejezést találjuk, amikor azt halljuk, hogy Krisztus a bárány drága vérén váltott meg minket, ugyanezt a kifejezést találjuk. Legyen a házasság tehát drága, értékes, nagyra tartott, megbecsült, nem olcsó. Nem valami, amiről gyorsan nyilatkozunk, amit könnyen feladunk, vagy amin hamar túllépünk, amit akár fel is áldozunk. Ne legyen közöttetek közömbös a házasság kérdése, hanem legyen nektek szívbéli kincs. Nem opció, nem avit társadalmi berendezkedés, ami úgyis változik. Hanem legyen olyan köztetek a házasság, mint ami igazán értékes. És ami értékes, azt óvjátok, azt őrzitek. Legyen olyan, mint amit félve gondozgattok. Továbbá a szövegből, ahogy mondtam, az is kiderül, hogy a Biblia ezen a helyen a házasság megbecsülését a szexuális tisztasággal köti össze. Ezért ítéli el a paráznaságot és a házasságtörést. Mit jelent ez? Azt, hogy a házasságot azáltal becsüljük meg, hogy igazodunk Isten eredeti teremtési szándékához. Most kimondom a legmegbotránkoztatóbb mondatot, ami pedig az, hogy a szex helye a házassági szövetségben van ma is. Azaz egy férfi és egy nő legális, nyilvános, kizárólagos, egy életre szóló elkötelezett kapcsolatában. És ezért a házasságon kívüli szex, vagy házasságtörés, vagy paráznaság. Házas ember életében egy házasság kívüli szex, házasságtörés. Megtöri azt a szövetséget, amire szövetkezett a párjával. Házasságon kívül élő ember számára a házasságon kívüli szex a Biblia szerint paráznaság. Nem Isten rendje szerint való szexuális élet. Nagyon sokféle módon lehet ezt a kérdést megközelíteni. Nagyon sokféle módon lehet beszélni, és kell is beszélni róla. De egy biztos. Isten népe, Jézus követői, a keresztény gyülekezet, csak akkor mondhatja, hogy értékeli, becsüli, igazán drágának tartja a házasságot, ha azt az alkotója elképzelése szerint látja és gyakorolja. Számos oldalról meg lehet közelíteni ezt a kérdést, de ha Jézus követői hitelesek és következetesek akarunk lenni a hitünkhöz, a teremtő és a megváltó Istennel való közösségünkhöz, akkor nem írhatjuk felül a házasság alkotójának és teremtőjének a szándékát. Még akkor sem, ha ennél viccesebbet és megbotránkoztatóbbat nehéz mondani a mai világban, mint hogy a szex helye a házassági szövetségben van. Azért nehéz, mert számtalan ellenvetéssel találkozunk. Nem valamiféle keresztény maradiság ez, aminek gyökerében az áll, hogy a szex valami alsóbbrendű, mocskos dolog lenne. De van, aki ma ennyit hal, különben elég szelektíven, hogy persze, hogy a keresztények azt mondják, hogy a szexnek a helye a házassági szövetségben van. Miért? Hát azért korlátozzák ezt a kérdést, mert alapvetően a szexet rossznak, szégyenteljesnek és bűnösnek tartják. Ez az alapbeállítottság, az alapgondolkodás szinte megkérdőjelezhetetlen sokak számára. De hadd válaszoljam, hogy nem így van. Mert a Biblia a szexet jónak, Isten ajándékának, sőt, élvezendőnek, örömforrásának tartja. Énekek, énekek. Példabeszédek könyve. Pál az 1 Korintus 7-ben. Ne vonjátok meg magatokat egymástól. Akkor miért kellene a házasság előtt vagy azon kívül megtartóztatni magunkat? Akkor jön egyből a másik, hogy hát de nem természetellenes ez a dolog. Ha éhesek vagyunk, eszünk. Ha megszomjazunk, iszunk. Ha elfáradunk, akkor aludnunk kell. A szex pedig nem más, mint egy ugyanilyen fizikai szükség. És ahogy az előbbiek nélkül nem lehet élni, fizikai szükség, úgy aki a szexet elnyomja, az is beteggé lesz, halljuk. Persze az is igaz, hogy ezen érvek hevében ritkán gondolkozunk el azon, hogy ahogy az evést is kordában tartjuk, vagy szeretnénk tartani, küzdünk a testünkkel sokszor, nem? Karácsony után pláne indulnak a nagy fogyókúrák. Nem úgy van, hogy akármi van, azt mindig megesszük. Hasonlóan van az a szexel is. Valamit kordában kell tartani attól, mert az egy testi igény. Persze azt is ki kell mondani, hogy ez a kettő azért közel sem ugyanaz. Mert nem ugyanaz bemenni egy boltba és ételt vásárolni azért, mert éhesek vagyunk és valamit megkívántunk, mint valakivel lefeküdni azért, mert szexuális vágyaink vannak. Mikor bemegyünk a boltba és ételt veszünk, hogy megegyük, akkor teljesen normális, egy testi szükséget rendezünk egyedül. Közösen is megehetjük, de egy egyéni szükségről van szó. De azért nem lehet ugyanez a szexről kapcsolatban, mert a szex nem szólhat kizárólag egy ember szükségéről. És ezen a ponton elérkezünk ahhoz, hogy miért mondja a Biblia azt, amit eddig kifejtettem, hogy mit mond, hogy a szex helye a házassági szövetségben van. Miért mondja, hogy a házas élet legyen tiszta? Mielőtt megpróbálom kifejteni az isteni szándék hátterét és értelmét, hadd kérjem azt, hogy akármilyen állásponton is vagy, és ez már mostanra rég eldőlt benned különben, hogy mit gondolsz erről a témáról, akármilyen állásponton is vagy, adj magadnak most egy esélyt megérteni a Biblia érvelését és gondolkodását, mielőtt csípőből elutasítod. Ez azt jelenti, hogy egy kis ideig azt mondod most míg itt ülsz, egy kis idő erejéig azt mondod, hogy megadom annak a lehetőségét, hogy másképpen legyen, legalább meghallom, hogy mi ez a másképpen. Félreteszem egy időre a háborgásomat, a haragomat, ami ebben a kérdésben előjön, a félelmemet, mi van, ha változtatni kéne, elítél ez a dolog engem. Félreteszem egy picit mindezt, megadom a lehetőséget arra, hogy megértsem, hogy mit mond a Biblia, és utána még mindig megvizsgálhatom, és mondhatom azt, hogy nem, ha azt gondolom. Ha már annyira fontos a mai világban a nyitottság, akkor hadd mondjam, hogy a nyitottság az ezt jelenti. A nyitottság nem az, hogy kapásból lesöpröd azt, amit különben ósdinak tartasz. A nyitottság az, hogy nyitott vagy, meg akarod érteni, be akarod fogadni, előítéletek nélkül szembe akarsz ebben nézni. Ez a nyitottság. Hogy aztán utána majd hozzal egy döntést. Sajnos ezeket a mondatokat, amiket most mondtam, ezt a nyitottságot, ezt a keresztényeknek is meg kell fontolniuk közöttünk, mert sokan többen igen gyorsan pattintjátok ezt a témát, és igen erős, szelektív hallásra tettetek szert ebben a kérdésben. Hát ez a nyitottság, ez ugyanúgy vonatkozik arra, ennek az igénye, aki Jézus követője ma közöttünk. Miért tanítja a Biblia, hogy a szexnek a házasságban van a helye? Csak akkor fogjuk megérteni, ha feltesszük azt a kérdést, hogy mire való a szex. A feltételezés megint, ha valaki a keresztényekre gondol, kicsit kívülről, hogy a Biblia szerint biztos utódnemzés a válasz erre a kérdésre, hiszen ha előfeltételezés, ha a szex tisztátalan, akkor mi más, meg rossz, meg szégyenteli, akkor mi más legitimálhatná, mint hogy nélküle kihalna az emberiség. Tehát legalább utód nemzés céljából megengedtetik ez a dolog. De azért gondolkodj már el azon, hogy vajon a Teremtő Isten ennyire elrontotta volna a teremtést, hogy azt úgy alakítja, hogy csak a szex által lehet szaporodni, utódot fennmaradni, utódot nevelni. Azért, hogy ez történjen is, ezért jónak teszi ezt a dolgot, élvezetesnek. De közben a másik oldalon meg azt gondolja, hogy tulajdonképpen ez mégse jó, de hát valahogy mégis fenn kell tartani az emberiséget. Elképzelhető, hogy nem tudott volna valami mást kitalálni, ha valóban ez a dolog rossz lenne. Szóval mire való a szex? Nyilvánvaló utódnemzés is. De hát mondjam azt, hogy a szex célja a nő és a férfi egyé lételének, egységének az elmélyítése. Mert férfi és nő kapcsolatának a lényege, a házasság, hogy lesznek ketten egy testé, egy valósággá, egy egységé. És ebben az egy egységben, ebben az egy valóságban a szex jele és eszköze annak, hogy a páromat szeretem, hogy összetartozom vele, hogy teljesen és feltétel nélkül elfogadom, és hogy teljesen és feltétel nélkül megnyílok előtte. Erre való. Az önmagam odaadásának és a párom szeretetének az eszköze. A szex az a ragasztó, amit Isten azért helyezett férfi és nő kapcsolatába, hogy a legmélyebb szinten, szavakon, mondatokon, érzelmeken, de még a test vágyain túl is megélhessük az egyé létel csodáját és titkát, ami férfi és nő kapcsolatának, a házasságnak a szíve. De a szex nem pusztán testi kielégülés vagy testi igény. És ezért biblikusan nézve a szex nem az egyén szükségéről szól elsősorban, hanem egy pár közösségéről és összetartozásáról. És az igazi titka az, hogy akkor hozza a legtöbb örömet, a legigazibb beteljesülést, amikor nem én, hanem a másik van a középpontban. A szex individuális kielégülés helyett a bibliai gondolkodás, isteni szándék helyett szerint szeretet adás. És paradox módon itt is igaz, ami amúgy is igaz a szeretet adásban, hogy amikor adjuk, akkor kapunk a legtöbbet. És akkor elégít meg a legjobban. A szex gyönyörű, titokzatos és áldott ajándéka Istennek egy férfi és egy nő kapcsolatában, ha jól élnek vele. És ezért a Biblia nem lenézi a szexet, hanem nagyra értékeli. Becsüljétek meg házasságot, legyen tiszta a házas élet. És amennyiben ez igaz, hogy a szex valóban arra van, hogy két ember kapcsolatát mélyítse el, és elsősorban nem egy egyénről van szó, hanem egy párról, akkor ez magával hozza a házassági szövetség igényét. Miért? Azért, mert gondold végig, ha így gondolkodnál a szexről, és különben így okozza, és így adja a legtöbb örömet. Gondold végig, hogy hogyan adnád magad oda valakinek testileg, ha nem vagy kész magadat odaadni ennek az embernek érzelmileg, vagy gazdasági értelemben megosztjátok az életeteket egymással, vagy társadalmilag, valamint egyszer és mindenkorra. Odaadom magam testileg, igen, de azt nem ígérem, hogy holnap vagy holnap után is veled leszek. Ez a másik elgondolás. Odaadom magam testileg, és ebben azt fejezem ki, mert ez ezt jelenti, hogy érted vagyok, hogy veled vagyok, de a jövőmet és a céljaimat nem osztom meg veled, mert azokat magamnak tartom. Megnyílok előtte testileg, de nem teszem előtte nyilvánvaló, hogy ki vagyok, melyek a szándékaim, az érzéseim. Egyé leszünk testileg, de én bármikor kisétálhatok ebből az egységből, mert a szabadságomat nem fogom korlátozni miattad. Odaadom magam testileg, és ezt várom tőled is, de nem vállallak fel nyilvánosan és törvényesen, mint a páromat. Értitek, hogy mekkora ellentmondás van ezekben a mondatokban? Ami a szex lényege, azt tagadja meg. Hiteles lehet ez? Nem lehet hiteles, azt gondolom. Mert ez azt mondja, persze, odaadom magamat, szeretlek, de nagyon erős korlátokkal és nagyon erős feltételekkel. Mert ha ezek a mondatok így is hangoznak, a valóság inkább az, hogy elveszek valamit magamnak testileg, de nem kötelezem el magamat a másik mellett semmilyen más értelemben. Persze erre még mindig mondhatja azt valaki közöttünk, hogy rendben. De ha mindketten egyetértünk abban, hogy ez így működik, akkor mi lehet a kifogás? A két felnőtt azt mondja, akkor mi lehet a kifogás? Ha mindketten elvesszük a magunkét, ha mindkettőnknek szükségünk van rá, ha mindkettőnknek jó így, elköteleződés, házasság nélkül, akkor miért kellene ezt a házasságra korlátozni? De szeretném, hogyha megértenénk, ha a szex valóban az, amiről szó volt, valóban Istentől való ajándék férfi és nő kapcsolatában, akkor a házasság nem korlát, hanem a szabadság forrása. Mert az elköteleződés nem korlátozza a szexet, hanem kiteljesíti. Hiszen ha tetszik, ha nem, a szex mindig erről az elköteleződésről beszél hatalmas erővel. Mert lesznek ketten egy testé, és ez több, mint két test. Mindig oda kötődsz. A lényed, a személyiséged mindig oda kötődik a másikhoz. És ha ez avval jár el együtt, hogy ez bármikor szétszakad, hogy majd jöjjön egy másik, meg megint szétszakad, nem. Nyilván az isteni szándék az, hogy ahol megtörténik ez a testi odaadás, ott megtörténjen a teljes odaadása önmagunknak, a másiknak, ami azt jelenti, hogy azt mondom, hogy szeretlek és veled leszek holnap is, meg 10 év múlva is, meg megosztom veled a céljaimat, megosztom veled a jövőmet, megosztom veled az anyagiakat, megosztom veled az életemet. Mert különben mindig ott van a kérdés, hogy de meddig tart ez, ha a házasságon kívül van, meddig tart ez, mi lesz ebből, elég jó vagyok-e ahhoz, hogy velem maradjon? Csak hitegetem magamat, hogy ez komoly lesz. Csalódás lesz a vége, vagy nem, bejön, vagy nem. Értsük tehát meg, a kérdés nem az, hogy szabad-e házasságon kívül szexuális életet élni, vagy nem. A kérdés az, hogy milyen kép felé akarsz haladni. A kérdés nem az, hogy mit szabad és mit nem. A kérdés az, hogy az Istentől való célt, szándékot akarod magad előtt látni, és afelé akarsz haladni, hogy a szex igenis elmélyítése, és a szexnek igenis a helye ebben a szövetségben van, mert arról szól, hogy adom magam a másiknak, és ő adja magát nekem, és hogy ez a legteljesebb öröm, és ehhez igazítom magam. És ezzel becsülöm meg, és ezzel tartom értékesnek, mert ez az isteni törvény. Vagy pedig abba az irányba akarsz menni, hogy a szex alapvetően rólam szól, az én szükségeimről. És ketten is megegyezhetünk, hogy rólam szól, és a mi szükségeinkről. Valameddig tart, aztán vagy úgy marad, vagy nem. Nem az a kérdés, hogy mit szabad, mit nem, hanem melyik irányba szeretnél menni. A mai társadalom alapvetően individualista, de ezentúl, amikor nem volt annyira individualista a társadalom, az ember akkor is mindig is nagyon önző volt, és ez persze, hogy eltorzítja ezt is az életünkben. De a kérdés, hogy mihez akarod szabni magadat? Melyik cél felé mész? Hogyan becsülöd meg, ha Jézus követője vagy, hogyan becsülöd meg Isten szándékát? Végül mi következik az eddigiekből az életünkre nézve? Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Hogyan valósulhat meg különböző élethelyzetekben? Azok az egyedülálló emberek, akik párkapcsolatot és házasságot szeretnének, akár hajadonok, nőtlenek, vagy esetleg válás után vannak, vagy akár özvegyen, de párt keresnek, azzal becsülik meg a házasságot, nyilvánvaló, és azzal tartják tisztán a házas életet, ha a szexel várnak a házasságig. Még egyszer, akkor tartod igazán értékesnek és drágának a házasságot, ha Isten rendje és szándéka szerint tekintesz rá, ha Jézus követője vagy. Ez teljesen világos. Akkor tartod igazán kincsnek a szexet, mert kincs. Ha megvárod, hogy a maga teljességében élhessd meg. És tudjuk, hogy ami igazán érték, aminek ismerjük az értékét, a szépségét, arra sokszor sokat kell várnunk. És azt is tudjuk, hogy nem érdemes türelmetlenségből elrontani. Nem azért vársz tehát, akár fiatalon, mert rossz a lelkiismereted, vagy mert a szex bűn, hanem azért, mert az igazi jóra készülsz. Érted a különbséget? Ha az van benned, hogy csak azért kell várni, mert kömen Isten megharagszik, meg mit gondolnak rólam mások, meg a gyülekezet, ez nem sokáig fog megtartani. Az első fellángolásnál túl fogsz ezen lépni. De ha azt ápolod a szívedben, hogy Isten elhelyezett számodra, elkészített számodra egy gyönyörű ajándékot, ami igazán beteljesedhet és beteljesíthető lehet, és te arra nézel, és azt várod, akkor lesz erőd megmaradni. Persze, ha ezt így is gondolod elvben, ott van a félelem. De hogyan lesz párom, hogyan marad meg mellettem bárki, ha nem fekszem le vele az esküvő előtt? Kipróbálás nélkül bevállalni? Hallod a hangot. És ez tényleg ez. Milyen? Hogy lehet bármit kipróbálás nélkül bevállalni? De hadd mondjak ezzel kapcsolatban két gondolatot, mert ez egy dogma különben. Ma ez egy dogma. Ez egy átgondolatlan, hazug, de dogma, mert megfellebbezhetetlen kijelentés, hogy kipróbálás nélkül nem lehet bevállalni. Miért? Mert mi van, ha nem fog működni? Hadd mondjak erre két dolgot. Az egyik, ha a párod nem tiszteli a hitedet, és azt, hogy te a szexről Isten terve szerint gondolkozol, és te ezért a félelem miatt, hogy talán elveszted őt, inkább lefekszel vele, a legjobb meggyőződésed ellenére, akkor vajon mi lesz ebből? Akkor hol lesz az a kegyelem, csoda, ajándék, áldás, amit Isten itt készített? És akkor hogy szeret téged az illető, ha nem tud ezen a ponton tisztelettel lenni a meggyőződésed iránt? És megint ez keresztények között is előjön. Egyik azt gondolja, hogy hagyjuk már ezt, a másik azt gondolja, hogy én tartani akarom magam ehhez. Hogy szeret az illető, ha annyira nem tud szeretni, hogy megvárjon? Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, nem örömmel, hanem szomorúsággal mondom, hogy volt lehetőségem egészen mélyen végigkövetni több házaspár válását is az elmúlt 15-20 évben. És azt kell mondanom, hogy egyetlen egy kivétellel sohasem azért váltok el, mert nem működött a szex. Nem azért. Egy fiatal pár igen. Pedig kérhettek volna segítséget. És helyreállhattak volna. De higgyétek el, ez egy hazug dogma, hogy ki kell próbálni, mert nem fog működni. Nem arról van szó, hadd mondjam el, hogy minden csodás, harmonikus, szép, szeretjük egymást ebben a házasságban, csak hát éppen kiderült, hogy szexuálisan nem illünk össze, hát nem működik a dolog. Nem erről van szó, higgyétek el, de hogy is. Nem ez a helyzet. Hanem az, hogy mindenhol máshol vannak a bajaink, és ezért esetleg még ez sem működik. De nem a szexen borulnak fel a házasságok, hanem a kemény szívünkön és sok minden máson. Ha különben pedig így lenne, akkor a ma kötetett házaspárok, mivel a ma házasulandók túlnyomó, messze túlnyomó része nyilvánvaló, hogy együtt él a házasság előtt, és aki nem Jézus követője, azon ezt nem is lehet számon kérni, mert miért gondolkodna másképp. De ha ez így lenne, ők kipróbálták egymást, akkor akkor sokkal kevesebb házasság bomlana fel, mint abban a korban, amikor ez még nem így volt. Még egy dolog az egyedülállóknak.
Ha azt hallod, hogy Jézus szól mindezen keresztül hozzád, akkor hadd hirdessem azt, hogy vissza lehet lépni. Ha együttálló párként és Jézus követőjeként valakivel szexuális közösségben vagy, és te meg akarod becsülni a házasságot, meg akarod becsülni Istent, meg akarod becsülni Istennek a szándékát, és ebben be akarsz fektetni az igaz jövődbe, akkor ezen a ponton megtérhetsz, bűnbánatot gyakorolhatsz, megmosathatsz Jézus által, és kezdhetsz újat tisztán. Azok az egyedülállók, akik nem terveznek megházasodni, akár elváltak, akár özvegyek, akár egyedülállók, tehát azt mondjátok, hogy na mit mond mindez nekünk? Mi a mi lehetőségünk, szerepünk abban, hogy a házasság legyen megbecsült, és a házas élet legyen tiszta? És a kérdés erre a válaszra az, hogy az imádság és a bölcs Isten szerint való tanács. Mert gyakran fordul a felnőtt unoka a nagyszülőhöz, gyakran fordul a házassági krízisbe került felnőtt fiú vagy lány a szülőhöz, és egyáltalán nem mindegy, hogy a világ bölcsességét vagy Isten rendjét képviseled ezekben a beszélgetésekben. Egyáltalán nem mindegy. Mert adunk olyan tanácsokat, amelyek nem Isten szerint való tanácsok, hanem világbölcsessége szerinti tanácsok. Egyáltalán nem mindegy, hogy te érted, hiszed-e mindazt, amiről itt szó van. Egyáltalán nem mindegy, hogy imádkozol, és hogy vagy jelen a családodban, a környezetedben lévő házasságokért, házasságok felé. Nagyon komoly felelőssége van azoknak is, akik ilyen értelemben vannak egyedül. Külön kell szólni azokról, akik szakítás után válófélben vannak, de még nem váltak el. Miközben a válás mindig az utolsó utáni lehetőség, ami nem akar lehetőség lenni Jézus szerint. De a kemény szívűségünk miatt van ilyen. Hogyan lehet megbecsülni a házasságot? Talán akkor, amikor a hűtlen fél összezúzta az álmainkat. Mit jelenthet ebben a helyzetben, hogy legyen tiszta a házas élet? A házasság megbecsülése ebben a helyzetben azt jelenti, hogy amennyiben visszafordíthatatlan már a folyamat, akkor engeded lezárulni, és csak ha lezárult, ha kimondatott a válás, akkor kezdesz bele egy új kapcsolat keresésébe. Tudom, hogy többen vannak, akik ezt nem is értik, mert eszük ágába sincs új kapcsolatba belépni, miközben ezeken a hihetetlen nehéz helyzeteken mennek keresztül. De mások meg, éppen a sebzettségük, vagy akár a megalázottságuk, az elhagyatottságuk, a magányuk miatt erőteljesen azt érzik, hogy nagyon gyorsan meg kell találnom a páromat, a következő páromat, hogy valahogy rendben legyen újra az életem. És ezek sokszor nem számolnak azzal, hogy ilyenkor érzelmileg mennyire kiszolgáltatott, és mennyire vak az ember, és milyen hamis motivációk vezetik. És nem mérik fel azokat a bonyodalmakat sem, ami az okoz, hogy bár lehet, hogy már szétköltöztünk, de formálisan még nem váltunk el, de én már kezdem a következő kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a házasság megbecsülése azt jelenti, hogy nem kezdesz új kapcsolatot addig, ameddig nem zárod le az egyiket. És ha azt mondod, hogy ez hosszú idő, és addig nehéz, akkor azt mondod, hogy igen. De elfogadom, hogy Isten azért adta ezt az időt, hogy közben rendeződje, tisztuljak, elgyászoljam, ez is jelenti házasság megbecsülése, elgyászoljam ezt a kapcsolatot, feldolgozzam magamba, szembenézek abban, amit én rontottam el, Isten elé hozzam, amiben én vagyok keserű és gyűlölködő a párom iránt, és gyógyuljak. Engedjük, hogy a végéig menjen a folyamat. A házasokhoz már csak nagyon röviden tudok szólni, bár hosszan lenne szükséges. Ne becsüljétek le a házasságot és a házas életet, mondja az ige. Az akkor lesz tiszta, folt nélküli, Istennek kedves, ha Isten ajándékának tartjátok és értékesnek. Ne használjátok zsarolásra, ne használjátok manipulációra, és ne használjátok jutalmazásra, mert nem arra adatott. Ez a szex lebecsülése.
És ahogy Pál apostol mondja, ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre. Tudjatok róla őszintén beszélgetni. És tudjatok érte Isten színe előtt imádkozni. A szex és az imádság nincsenek távol egymástól. Adjatok érte hálát Istennek, ha áldott. És kérjétek a segítséget ebben is, ha nehéz. És lehet, hogy szükség van arra, hogy szakember segítségét is kérjétek. Ez is azt jelenti, hogy nem becsüljük le, nem vetjük meg. Végezetül térjünk vissza a bevezető gondolathoz, amikor azt mondtam, hogy a házasság megbecsülése nem csak egyenes következménye annak, hogy felragyogott előttünk Krisztus, a tökéletes főpap, aki megtisztított, aki megmosott, aki új életet adott, hanem azt mondtam, hogy ennek gyakorlása eszköze annak, ahogy megmaradhatunk a Jézussal való kapcsolatban. Azért mondhatjuk ezt, mert a házasság férfi és nő egyé létele és egysége. A Bibliában annak is képe, ahogy Isten és az ő népe összetartoznak. A házasság és benne a szexualitás, az önmagunk feltétel nélküli odaadása beszél arról, ahogy Isten Jézus Krisztusban feltétel nélkül odaadta önmagát nekünk. Férfi és nő egységében az önátadás csak homályos tükre annak az isteni önátadásnak, kölcsönös szeretetnek, örömnek és szépségnek, ami az Atyafiú Szentlélek Isten közösségében létezik. Ez a szexualitás szentsége, értitek? Hogy az a szeretet közösség, ami az Atyánál van, az visszatükröződik férfi és nő kapcsolatában. Miért? Mert teremtette Isten az embert a maga képmására, férfivé és nővé, hogy egyé legyenek, hogy szeressék egymást. Mert Isten szeretet. És az az isteni szeretet, és isteni önátadás, és szeretetadás, és öröm, amiről Jézus beszél a János 17-ben, annak a tükörképe, homályos képe, férfi és nő kapcsolata. Azért is homályos, mert a bűneset miatt megrohadt. De hogyan vezet tehát ez a kérdés a Jézussal való közösség gyakorlására? A párhuzamnak ez az alapja. Úgyhogy a beteljesült házassági egység akármilyen értékes és áldott is legyen, csak rámutat testünk és lelkünk és egész valunk azon beteljesülésére, amikor egy nap majd szemtől szemből látjuk a mi Urunkat és Istenünket. Bármilyen extatikus öröm, bármilyen szabadság és szeretet a házasságban, bármilyen elfogadás átélése vagy bensőségesség megélése, ami megélhető a házasságban és a szexben, csak halvány előképe annak a tökéletes örömnek, amire teremtettünk és ami az Úrral való egységből fakad. Halvány előképe. Ha tehát megadatik egy párnak, jól teszik, hogy nem bálványozzák az élményt. Hálásak és előre néznek arra a Krisztusra, akiről mindez beszél. És hasonlóan a várakozás és a hiány is Jézus felé vezet, és segít, hogy a vele való közösséget gyakoroljuk. Miért? Mert az igazi hiányod nem a pár hiánya, és az igazi hiányod, a legmérebb hiányod nem a szex hiánya. Az igazi hiány az ember lelkének a hiánya. És sokszor ez jelenik meg nagyon erősen úgy, mint a pár hiánya, vagy a szex hiánya. A rettentő erős intimitás utáni vágy, vagy éppen testi vágy gyakran nem más, mint az ember lelki ürességének a kisugárzása. És ezért, ez Jézushoz kell, hogy vezessen, aki betölti az űrt, és aki ugyanúgy szerelmesünk, meg még sokkal inkább, mint a szerelmesünk, és akiben a lelkünk igazán megnyugvást, megelégedettséget, örömet és gyönyörséget talál. És ez nem azt jelenti persze, hogyha valaki jó kapcsolatban van a Jézussal, és párt szeretne, és hiányzik, hogy az rossz. Ez nem rossz, persze. Csak lássuk, hogy hogyan vezet ez is ahhoz, hogy Jézusra nézzünk. Ha van, nézzünk Jézusra. Ha nincs, gyakoroljuk a Jézussal való közösséget. És ezért énekelhetjük most a bibliai énekek éneke szövegét úgy, mint ami egyszerre szerelmes ének, a földi szerelmes éneke, és az Úr szerelmes ének az éneke is. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Mert bizony erős a szeretet, mint a halál. Legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Becsüljétek meg a házasságot. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk, felálltunk most erre az imádságra, amit ilyenkor nem szoktunk. De azért állunk előtted, mert ezzel ismerjük el, hogy ez a kérdés mindannyiunkat legelevenebbünkben érint. Mert mindannyian nők vagyunk, vagy férfiak. És ezért alapvetően hozzánk tartozik, amiről szó volt. És azt is megvalljuk, hogy hihetetlen sok sebből vérzünk, hihetetlen sok terhet cipelünk, hihetetlen sok minden kavarog bennünk, amikor eléd állunk. Megoldatlanságok, kérdések, remények és csüggedések, fájdalmak és bűnök. És most azért imádkozunk, hogy te, aki mindannyiunkat egészen személyesen ismersz, és mindenkinél jobban szeretsz, jöjj szent lelkeddel, és munkáld bennünk azt, amit csak te tudsz munkálni. És ezért most először imádkozunk azokért, akik sebzettek, akiknek fájdalom, szégyen, veszteség, csalódás, összetört álmok kapcsolódnak ehhez a területhez. És kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki meggyógyítod a sebzett szívőeket, és bekötözöd a sebeket, hogy szent lelked jelenléte által most különösen is érintsd meg ezeket a testvéreinket, a szívüket, a lényüket, és kötözd be a sebeiket, és gyógyítsd őket, ahogy te tudod őket egyedül gyógyítani. És állítsad helyre azt, ami összetört, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jöjj a te gyógyító szereteteddel, és az emlékekben, a képzeletben, az érzelmekben, a testi valóban munkád gyógyító hatalmadat. Eléd jövünk, Urunk, úgy is, mint akik vétkeztek ellened. És nem kívánunk magyarázkodni, akár tudtuk, akár tudatlanságban. Hágtuk át a te törvényedet, és hoztunk ezzel sok rosszat magunkra és másra. De nem a sebeinket kívánjuk ezen a ponton mondogatni, hanem bocsánatot kérünk tőled. Bocsásd meg, hogy nem az utaidon jártunk, hanem a saját fejünk után. Bocsásd meg, hogy büszkék voltunk. Bocsásd meg, hogy nagyobbra tartottuk magunkat, mint téged.
Bocsáss meg, hogy jobban kellett a másik ember, mint te. Bocsáss meg, ha hűtlenek lettünk. Bocsáss meg minden paráznaságot, és bocsáss meg minden házasságtörést. Mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéleted sújtja. De ez az ítélet is ott volt az Úr Jézus Krisztuson, az ő halálában, hogy mi őt elfogadva bocsánatot, kegyelmet nyerjünk. Add a bűnbánat lelkét, Szentlélek Isten, kemény szívünknek. És végül imádkozunk azokért, Urunk, akik szeretnének a te szándékaid szerint járni, akik elhatározzák ma, hogy engedelmeskednek te neked, hogy nagyra értékelik, hogy megbecsélik, hogy drágának tartják a házasságot és a szexet. És ezért várnak. Látod, hogy telve vannak közben félelemmel, aggodalommal, vajon hogy lesz, mi lesz, ki lesz, mikor lesz-e. Arra kérünk téged, hogy belülről erősítsed meg őket, hogy nem hagyod el őket, hogy nem feledkezel meg róluk, hogy akik benned bíznak, nem szégyenülnek meg. Adj nekik olyan erős vágyat a te igazságod után, és olyan erős meggyőződést arról, hogy ők értékesek, szentek, te gyermekeid is neked drágák, hogy nem kell olcsón félelemből odaadni magukat, hanem megállhatnak. Erősítsed meg őket, kérem. Az Úr Jézus nevében. Így imádkozunk, Urunk, a házasságokért, a gyerekekért, a családokért, nem csak a gyülekezetben, hanem egész hazánkban. Áld meg azokat, akik a házasságok megmentésén és javításán dolgoznak. Könyörülj azokon, akik házassága válságba került. Hozzá megmenekülést, szabadulást, gyógyulást egész népünk életében. És most látjuk, hogy oly sok minden. Igenis, itt dől el, és itt indul. Ott, hogy a házas élet legyen tiszta. Köszönjük, hogy meghallgatsz, hogy elfogadsz, hogy szeretsz. Amen. Mi atyánk, kemenyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség